Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, a 11. részből, az 1-től 10. versig. Veszőszál hajt ki Ézsai törzsökéről, hajtással rőtt gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke, az Úr félelme lesz gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél, a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a pártuca gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Ézsai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy rendeltél időt a megállásra, az ünneplésre, a csendre, a rátekintésre. És köszönjük, hogy ebbe az időbe hívsz meg bennünket újra és újra, különösen is minden vasárnap a te fiad, az Úr Jézus Krisztus feltámadásának a napján, hogy megálljunk, és hogy beletekintsünk abba, hogy ott és akkor, amikor ő feltámadta a halálból, valami egész új kezdődött. Az egész világ megújulása kezdődött. És amikor rátekintünk erre az Úr Jézus Krisztusra, akkor rátekintünk arra a világra, amiről Ézsaiás beszélt, hogy egy nap megújítod ezt a világot, és nem lesz benne erőszak, gyilkosság, hazugság, elnyomás, igazságtalanság, istentelenség, hanem te leszel jelen mindenekben. És adventnek az ideje számunkra erről szól, Urunk, hogy ünnepeljünk, hogy te eljöttél, és meglátogattad ezt a világot, és ünnepeljük, hogy te újra eljössz. Így jövünk most te eléd, Urunk, akik életében oly sok rohanás, oly sok hajsza, oly nagy káosz van, és szeretnénk mindezt te előtted rendezni, te előtted lecsendesedni. Eléd hozzuk, Urunk, a hamisságainkat, a vétkeinket, amelyekkel vétkeztünk ellened, és vétkeztünk mások ellen. Bocsásd meg, hogy oly könnyen elszakadunk, elsodródunk tőled, és magával ránt a világnak a ritmusa, és csak akkor veszük észre, hogy milyen távol kerültünk, amikor bajba kerültünk. De köszönjük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy te újra és újra utánunk nyúlsz, kegyelemmel, hűséggel magadhoz hívsz, sőt, magadhoz ölelsz, és hogy mi a te szent lelked által újra és újra meggyőződhetünk arról, hogy mennyei atyánk lettél, mindenható Istenünk, hogy szeretetedbe fogadtál, hogy a népeddé lettünk, és hogy használni akarsz minket ebben a világnak az életében. Oly nagy a te kegyelmed, Urunk, és így kérünk, hogy jöjj ma közénk, áraszt ki ránk a te szent lelkedet, István, ami szemünket, hogy lássunk téged, és mindazt, ami te benned van elrejtve. És így tudjunk együtt kiáltani, jöjj Úr Jézus Krisztus, jöjj vissza, és újítsd meg a földnek felszínét. Amen. Márk evangéliumából olvasom a 8. fejezetből a 22. verstől a 38. versig Isten igéjét. Amikor Becsajdába érkeztek, egy vakot vittek Jézushoz, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és ezt mondta, még a faluba se menj be. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea a Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondatok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Látsz-e valamit? Kérdezi Jézus a vakot, miután a szemére köpve rátette a kezét. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnának, válaszolja. És hát mondjuk, valljuk be, hogy ez nem kis eredmény. Aki eddig vaksötétségben élt, már homályosan, de már lát. De ugyanakkor Jézus nem azért jött, hogy csak részleges világosságot hozzon, hanem azért, hogy teljes látást adjon. Ezért ismét rátette a kezét a vak szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult. Tisztán látott mindent. Múlt héten beszéltem arról, hogy Márk evangélista nem pusztán egy gyógyítás történetét kíván elénk adni ebben a szakaszban, mert mind a megelőző, a gyógyítás történetet megelőző részek, erről volt szó múlt héten, mind az azt követő részek, erről lesz szó ma. Központi kérdése az, hogy vajon Jézus tanítványai látnak-e bármit is? Látják-e? Látják Jézust, húsvértest, ott van mellettük, persze. De látják-e a szívükkel, értik-e a bensőjükben, hogy ki ez a Jézus, aki elhívta őket tanítványnak? Hogy mi vár rájuk, hogyha követik őt? És a rövid és summás válasz az volt, hogy nem látnak és nem értenek, vakok. Vakok. Menthetetlenül vakok, amint mindenki más, menthetetlenül vak, közülünk mindenki, mindannyian, amikor Jézus valóságáról, titkáról, isteni lényéről van szó. De a vakember meggyógyításának a története azt mondja, hogy menthetetlenül vakok a tanítványok, menthetetlenül vakok vagyunk mindannyian, de van valaki, aki megnyithatja a szemünket. Aki lát, azért lát, mert meggyógyul. Mert valaki megérinti őt. Mert valaki kézen fogja, mint a vakot, kivezeti a mindennapi helyzetekből, ráteszi a kezét, és megnyitja a szemét. Márk azonban ennél sokkal többet mond, azt mondja itt, hogy a tanítványok látása nem egyből és nem azonnal lesz teljes. Ez az egyetlen egy olyan gyógyítás történet, ahol Jézus kétszer imádkozik valakiért. Először fél eredmény, másodszor teljes látás. És a tanítványoknak ugyanerre van szüksége. Időre és több érintésre van szüksége ahhoz, hogy majd egy nap tisztán lássanak és teljesen értsenek. Úgyhogy ma azzal foglalkozunk, hogy mi az, amit meglátnak Jézusból, mert valamennyire már látnak, és mi az, amit nem látnak meg. Mi az az állapot, amiről azt mondhatjuk, hogy homályosan bár, de már látunk. És mi ennek a jelentősége Márk korabeli olvasói és a mai olvasók számára, a mi számunkra? Mi az, amit a legnehezebb meglátni Jézusban, aki azt mondja, hogy már megláttam belőle valamit, már látok, megtörtént a csoda, de még nem teljesen. Mi az, amit a legnehezebb megragadni és meglátni Jézusban, és ez hogyan van összefüggésben? Azzal, hogy az életünket éljük, ahogy az életünk eseményeit és a világ eseményeit látjuk. Mindezekről szól ez a szakasz. A tanítványok szemei részleges megnyílására Péter egymást követő kijelentései világítanak rá. Jézus megkérdezi tőle, megkérdezi az összes tanítványtól, hogy kinek mondják őt az emberek, és azt válaszolják, hogy egy prófétának, Keresztelő Jánosnak ízlése, egy prófétának, egy Istentől felhatalmazott embernek, aki isteni erővel, lélekkel kijelenti az Isten akaratát. A nép prófétának tartja Jézus, és ez óriási dolog, mert nem voltak próféták. Hosszú ideje nem voltak próféták Izraelben, kivéve Keresztelő Jánost. Aztán utána Jézus megkérdezi a tanítványokat egész konkrétan, oké, de ti kinek mondtok engem? És itt jön Péter kijelentése, te vagy a Krisztus. És ez csodálatos látást jelent. Miért? Számunkra Péter pusztán Jézus nevét mondja, nem Jézus Krisztus, ez az ő neve, Lovas András vagy hasonló, első, második, ki tudja, nem tudjuk, hogy ez hogyan passzol sokan, hát Krisztus az a neve. De Krisztus nem név elsősorban, hanem cím. Krisztus, amikor Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, akkor nem a nevét mondja, hanem egy címet mond, címmel ruházza fel. Ami görögül Krisztus, héberül pedig Messiás. Amikor egy zsidó ember, amikor Péter ott áll Jézus előtt, és azt mondja, hogy te nem csak egy próféta vagy a sok közül, nem csak egy különleges embere vagy Istennek, hanem te vagy a Messiás, az egyetlen, a megismételhetetlen, az utánozhatatlan, akkor mindent elmond. Akkor azt mondja, olyat mond, hogy aminél magasztasabbat, többet, csodálatosabbat zsidó ember nem mondhat. Te vagy a Messiás. Mint ez a szomjúság, vágyakozás, várakozás, ami évszázadok óta jelen van Izrael életében. Amiről beszéltek a próféták, amiben benne él ez az egész nép. Ezen a ponton azt mondja Péter, hogy benned Jézus mindez eljött, mindez beteljesedett. Ennél többet nem mondhatott. És ebben azt mondta, hogy mivel Izrael abban a hitben élt, hogy a Messiás eljövetelével minden helyére kerül a világban. Ebben Péter azt is mondta, hogy itt vagy te, Jézus, te vagy a Messiás, te vagy az utolsó idők királya, és ebben most minden megoldódott, személyesen, meg kozmikusan, meg az egész világban, minden elérkezik. Küszöbön van az egész világ teljes gyógyulása. Azt mondja ezzel Péter, hogy az a gyönyörű látomás, amit felolvastunk a lekcióban, Ézsaiás próféta látomása, egy olyan világról, ahol van egy uralkodó, aki körül aki igazságosan uralkodik, ahol nem lesz szegény meg gazdag, akinek az uralkodás alatt egy olyan birodalom jön létre, a föld úgy megváltozik, hogy a párduca a kecskegidával lakozik, a kisgyerek meg a mérges kígyó odujánál játszik, ahol senki nem emer kardot senkire, ahol teljes békesség van, azt mondja, na ez, te vagy a messiás. Ez van a küszöbön. Ez jött el benned. Ezt jelenti egy zsidó embernek az, amit Péter mond. Ezért mondom, hogy valaki ezt látja Jézusban, az lát. Az olyat lát, amit máshogy nem láthat. Egy angol teológus, N.T. Wright, 4 olyan területet ismertet, ami területeken a mai modern emberben valami visszhangzik. Amire Péter meg a zsidó ember azt mondja, te vagy a messiás, és mindez eljön, azt a mai ember nem így fogalmazza meg, aki nem a zsidó kultúrából jön. De valami nagyon hasonló, ami ott van a mai emberben, azt mondja, 4 olyan dolog van, ami visszhangzik abból az eljövendő világból, amiről Ézsaiás írt. És ez mind, azért mondom ezt így, mert ez mind ott van abban, és tudnunk kell, mit mond Péter, ez mind ott van abban, ahogy Péter látja Jézust. Az első ilyen, az nagyon mély és egyetemes vágyunk arra, hogy legyen igazságosság a világban. Hogy valamikor valahogyan igazságnak kell lennie, helyre kell kerülnie a dolgoknak, a jónak, a rossznak, az igaznak, a hamisnak. Személyesen is, politikailag, kozmikusan, minden értelemben ennek a világnak helyre kell kerülni, nem maradhat úgy, ahogy van. A másik dolog, ami az emberben van, azt mondja, az a spiritualitás iránti vágy. Ez is egy jelzőoszlop, hogy a modern ember hiába kapta meg azt, hogy majd valamilyen módon az anyagi dolgokban megelégedünk, nem elégedtünk meg, és egyre jobban, egyre világosabban látja a mai ember, akár hívő, akár nem hívő, teljesen mindegy, hogy valami többre lettünk teremtve, mint hogy csak megvegyünk dolgokat, megegyük, vagy élvezzük, vagy fogyasszunk. Többről van szó. Valami vágy van a mai emberben, egyre erősebben, a spiritualitás után. Azt mondja, ez egy visszhang a mai emberben, visszhang valami eljövendőről, valamiről, aminek ott kell lenni. A harmadik jelző oszlop, vagy visszhang annak a felismerése, hogy kapcsolatra született lények vagyunk. Szeretett kapcsolatra született lények vagyunk, és hogyan lehetséges, hogy miközben olyan nagy erővel vágyunk szeretett kapcsolatokra, ugyanakkor olyan sok kudarcunk és fájdalmunk kapcsolódik ezekhez. Ott van bennünk, hogy akár a legbensőségesebb kapcsolatról van szó, szerelem, házasság, akár a nagyobb közösségek együttéléséig, város, ország, nemzet. Tudjuk, hogy egymásra vagyunk utalva, és hogy mégis annyira nehéz, borzalmasan nehéz ezt megélni. 2 valószínűtlen terület, ahol a kapcsolatnak ezt a paradoxonját megéli az ember, egyszerre szép és egyszerre fájdalmas, mondja. Az egyik a szex, a másik a halál. A szex, ami Isten ajándéka és gyönyörűsége, mennyi fájdalmat, káoszt és küzdelmet gerjeszt a mai emberben. És a halál, ami végül minden kapcsolatot beárnyékol. Tehát a harmadik jelzőoszlop, hogy kapcsolatokra teremtett lények vagyunk, és nem működik, ahogy szeretnénk, hogy működjön. A negyedik végül a szépség. Azt mondja, a szépség. A maga törékeny, illékeny valóságában ránk ragyog a szépség a természetben, ránk ragyog a szépség a művészetekben, zenében, képben megragad, ránk ragyog a szépség, ránk ragyog egy másik emberben, de csak azért, hogy egy pillanat alatt elmúljon, és egy pillanat alatt tova tűnjön, és maradjon a szürke, csúf, brutális valóság. Megörökítjük képen, videón, abban a pillanatban tudjuk, hogy nem örökíthetjük meg, de meg akarjuk ragadni a pillanatot. Amikor Péter azt mondja a názáreti Jézusnak, hogy te vagy a messiás, akkor zsidó gondolkodása, zsidó nyelven azt mondja, ami mindannyiunk tapasztalata, az igazságosság, a szépség, a kapcsolatok helyreállása, az, hogy Isten jelen van, a spiritualitás, átéljük az ő jelenlétét, mindez ott van benned. Mindez ott van Jézussal. És ezt ezt nem láthatja, ezt egy altár mellette Jézus ezt nem láthatja emberi szemmel, csak úgy, hogy megnyitotta a szemét Jézus. Ezért mondja Jézus Máté evangéliuma szerint, amikor Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, utána azt mondja, boldog vagy, mert nem test és vér, azaz nem ember, emberi ügyeskedés, okoskodás, érvelés jelentette ki ezt neked, hanem a Szentlélek. A Szentlélek nyitotta meg a lelki szemeidet, hogy ezt el tud mondani. Péter lát. És a következő kijelentése, ekkor jön a meglepetés. Ahogy Péter kimondja a nagy titkot, te vagy a Messiás, Jézus elkezdte őket tanítani. Mire? Arra, hogy a Messiásnak szenvednie kell, meg kell halnia, és fel kell támadnia. És innentől háromszor mondja el Jézus a következő fejezetben. Meg kell halni, szenvedni kell, meghalni, és fel kell támadni az ember fiának, a Messiásnak. És a tanítványok semmit nem értenek. Péter, akiről azt mondtuk, hogy valami olyat lát, amit nem is láthat, meg akarja dorgálni Jézust. Jézus, most mondtam, hogy te vagy a Messiás, nem? Te vagy az utolsó idők királya. Benned újul meg ez az egész világ. Benned van minden sóvárgásunk, vágyunk beteljesedése. Benned tűnik el mindaz, ami igazságtalan. Te pusztítod ki innen a rómaiakat, te állítod helyre ezt a népet. Te hozol békességet a világba, te gyógyítod meg a kapcsolatokat, népek között, emberek között. Te hozod el a szépséget. Na nehogy már meghalljál. Miről beszélsz? Hogy halhatsz meg? Mire Jézus csak ennyit mond. Távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem emberek szerint. Magyarul, hát te semmit se látsz, Péter. Milyen ez az állapot? Mint amikor a vak azt mondja. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amit járkálnának. De sokan vannak így. Hát valahogy így homályosan látom Jézust. Már látom, de még nem látom. Már valami megfogott belőle, már látsz belőle valamit. Tudod, hogy ki ő. Tudod, hogy ő benne ott van mindez. De közben érzed, hogy valami meg mégis hiányzik. Megújulást találtál benne, imádkozol hozzá. Hálás vagy érte, kapcsolatod lett vele. És valami tudod jól, hogy hiányzik. Érzed, hogy valamit nem látsz, és talán azt is érzékeled, hogy ez a valami, amit nem látsz, ez Jézus halálával van összefüggésben. Mert az igazi nehézség, az igazi botrány, amit a tanítványok nem látnak, Jézus szenvedése és halála. És ezért másodszor arról szeretnék beszélni, hogy miért olyan nehéz nekik és nekünk meglátni a megfeszített Krisztust, a megfeszített Messiást. Miért olyan nehéz? De egyből felteszek egy másik kérdést. Kérdés, hogy miért nehéz meglátni, megismerni, magunkhoz ölelni a kereszten függő Messiást? Hát az a csoda, ha ez bárkivel megtörténik. Nem az a csoda, hogy ha bárki azt mondja, hogy egyetem van olyan, hogy valaki felismeri a megfeszített Jézusban a mindenható Istent, a szabadítót és a gyógyítót. Nem ez a nagyobb kérdés, hogy történhet ez egyáltalán meg? Hiszen az, aki a keresztfán függ, az mindenben totálisan ellentéte annak, amit a tanítványok a Messiásban várnak. Amit mi Istenben, Jézusban várunk. Az teljesen ellentéte annak, amit ma bárki Istenre, igazságra, szépségre, egészséges kapcsolatokra szomjazva keres. A legmélyebb tiltakozik az ellen, hogy mindazt, amire szomjazunk, hogy legyen egy jobb, egy igazabb, egy teljesebb világ, mindaz, amiről álmodunk, ha hiszünk benne, akkor tudjuk, hogy majd eljön, ha nem, akkor csak egy visszhang a lelkünkben, hogy de jó lenne, ha lenne, hogy mindezt egy összetört, kificamodott, meggyötört, vérző testben lássuk beteljesedni. Hogyan lehet ez? Ez annyira a feje tetejére állítja a dolgokat, ahogy mi a dolgokat elképzeljük, hogy nem csoda, hogy nem tudjuk látni. Úgyhogy, mivel a célunk mégis az, hogy lássunk, az Isten lelke megnyissa a szemeinket, ezért most néhány olyan tényezőről szeretnék beszélni, amelyek akadályozzák a látásunkat. És Jó lenne, hogyha magadban kicsit eldöntenéd, hogy nem vagyok-e én is ilyen, hogy már valamit látok Jézusból, homályosan, de hogy igazából az ő halálával van problémám, mert ezen a ponton megyünk tovább, és nem lesz könnyű. Mi akadályozza a látásunkat, hogy meglássuk a kereszten függő Jézusban Istent? Az első és legfontosabb az, hogy igazságtalannak tartjuk azt, ami a messiással történik, ami Krisztussal. Igazságtalan. Számosan vannak, akik, ahogy mondtam, hisznek Jézusban, valahol szeretik őt, de a lényük legmélyén valami elemi tiltakozás támad fel, amikor arról van szó, hogy Jézus meghalt a kereszten. Lehet, hogy el tudod mondani, mit tanít a Biblia ennek a szükségéről, ki tudod fejteni, hogy Jézus a bűnök büntetését hordozta el helyettünk, érted, de zsigerileg ellenkezel, sőt idegenked, sőt elutasítod ezt valahol mélyen, sőt, hadd mondjam ki ezt a szót, valójában gyűlölöd ezt a gondolatot, gyűlölöd ezt a gondolatot, mert igazságtalannak tartod. És ezek az emberek inkább távol tartják magukat a kereszt nagy titkától, esetleg arra hivatkoznak, hogy több időre van még szükségük Jézus megismerésére és önmaguk teljes odaadására. És van, akiknek az esetében ez igaz, idő kell, hogy Jézust felismerjük, meglássuk, folyamat a tanítványok életében is, odaadjuk magunkat. De van, akinek ez sokkal inkább menekülés attól, hogy szembenézzen a kereszttel. Félig látnak már, de talán nem is akarnak egészen látni, mert túl drámai a következmény. És hogy miért mondtam ezt a súlyos szót, hogy valójában szíved mélyéből gyűlölöd a keresztet? Mi az emberek igazi legnagyobb problémája? Mi a vakság igazi oka ezen a ponton? Az, hogy büszkék vagyunk. Hogy büszkék vagyunk. És van két dolog, amit nem vagyunk hajlandóak elismerni, és aminélkül nem lehet meglátni a megfeszített Krisztust. Az első, hogy gyűlöljük azt az igazságot, hogy Isten megítéli a bűnt. Hányszor is hányszor hallom. Az, hogy legyen egy szeretet Istene, ó, persze. De amikor Isten megítél valakit, és tudom, sok probléma van, mert kinyitják az emberek az Ószövetséget, és Isten ítéletet mond, és az emberek zsigerileg tiltakoznak. Mi az, hogy Isten ítéletet mond? Mi az, hogy Isten megítéli a bűnt? Mi az, hogy Isten nem az, ami szerető, újszövetséges Istenünk, szétválasztják a kettőt, mintha lehetne? És tudjátok, mi a baj? Nem bírjuk elfogadni, hogy Isten, mindenható Isten, akinek ebben a mai relativista világban is joga van arra, hogy megítélje a bűnt. És ha Istennek nincs joga megítélni a bűnt, akkor mit kezdjünk azzal, hogy megítéli a bűnt Jézus Krisztusban? Mert az ítélet, és ha valaki közben keresi a szeretet Istenét, akkor hallja már meg, nem rajtad ítélte meg a bűnt, hanem a saját fiában ítélte meg a bűnt. A másik gyűlöletes igazság, hogy az én bűnömet ítélte ott meg. Tudnédik, nem csak az a nagy problémánk, hogy Isten megítéli a bűnt, mert igazságos, hanem az a nagy problémánk, hogy elismerjük, hogy a mi elveszettségünk olyan valóságos, a mi helyzetünk annyira menthetetlen, hogy annak a következménye az ítélet és a halál. Csak ezt a két dolgot nem bírjuk elviselni. Hogy Isten igazságos és megítéli a bűnt, és hogy én annyira elveszett vagyok, hogy ez az ítélet jogos az életemben. És amíg ezt a két dolgot nem látjuk, amíg ezzel a két dologgal nem tudunk leborulni Isten elé és azt mondani, hogy Uram, neked van igazad. Addig nincs értelme annak, hogy meghal a messiás a kereszten. És addig büszkeségből ezt a gondolatot Ki akarjuk tenni? Ki akarjuk hagyni az életünkből? És nem mondjuk ki, hogy valójában gyűlölet van mögötte. Gyűlöljük ezt az igazságot. Gyűlöljük, hogy ez így van. Látjuk Jézust, ó de jó, de hogy miért kellett meghalnia? Na, azt már nem. Másodszor mélységesen értelmetlennek tartjuk, hogy megújulás fakad a pusztulásból, és élet forrásozik a halálból. Akkor is, hogyha utána, mint Péter mondta, fel fog támadni. De tudjátok, mivel elakadunk már az ő halálához vezető úton, ezért el se jutunk odáig, hogy ő fel fog támadni. És ezért csak az értelmetlenség marad meg, hogy nem értjük, hogy hogy lehet. A korabeli zsidó ember számára, Péter és tanítványok számára is annyira értelmetlen és lehetetlen az, hogy a messiás király, aki új világot hoz, uralkodik, szenvedjen, hogy Péter minden erejével tiltakozik. És bár Jézus háromszor elmondja nekik utána, meg kell történni, meg fogok halni, fel fogok támadni, nyilvánvaló, hogy ebből egy büdös szót nem értettek meg, és nem hittek el. Nyilvánvaló. Miért? Mit gondoltak? Azt gondolták, ez is biztos csak egy példázat, mint a többi. Nem gondoljátok sokan, hogy Jézus kereszthalála is csak egy ilyen példázat, egy mitosz a kereszténységben? Végig gondoltátok, hogy Jézus kereszthalála, annak az Istennek a halála, akiben mi hiszünk, és akit mi imádunk. Húsvér valóság, bocsánat, amikor megtörnek a csontok, kifiszamodik a test, kifolyik a vér, és elpusztul egy ember. Isten emberré lett. Nem mítosz, nem egy távoli történet. Húsvér valóság. Értelmetlennek tűnik nekünk, persze. Hogyan győzheti le az igazságtalanság, amit Jézus ellen elkövetnek, az igazságtalanságot, ami a világban van? Hogyan a kivégzés csúfos és gyalázatos volta, hogyan teremthetne egy gyönyörű és szép életet? A halál hogyan győzheti le a halált? Sehogy. Ahogy a világot ismerjük, ahogy tapasztaljuk születésünk óta, az ellentmond annak, hogy a kivégzésből bármi jó fakadhat, ki szeret kivégzéseket nézni? Hát sokan különben. Elég sok akciófilm van. Miért? Szörnyűség, jaj de jó borzongani, kár öröm, végre megkapta a magáét, vérszomj, sopánkodás, undor, ez mind benne van, amikor nézzük a kivégzést, aki nézi. De az, hogy ott az élet győz a halál felett, és Isten vált meg mindannyiunkat. Ezt nem látjuk benne. Persze, hogy nem látjuk. Ezt nem lehet látni. Amíg vakok vagyunk. A harmadik akadály a látás előtt, az pedig a természetes és ösztönös félelem. Félelem. Hát tényleg? Ha én elkezdek egy olyan Jézust követni, aki meghal a kereszten, hát akkor hova jutok én, ha egy ilyet követek? Ezt nem mondjuk ki, de érezzük, hogy ez félelmetes. Milyen következményekkel jár egy olyan messiás követése, akit a világ hatalmasai kivágnak a népéből? Mit jelent egy olyan Istent imádni, aki világot megszabadító tettének középpontjában egy megfeszített ember áll? Ha nem is mondjuk ki, érzékeljük, bennünk feszül a gondolat, ez a messiás nem az, aki pusztán meggyógyít, aki pusztán helyreállít, aki csak segít, aki békét hoz, aki vezet, úgyhogy közben az élet alapjai nem rendülnek meg számunkra, és nem áll minden feje tetejére a számunkra. Nyilvánvaló, ez a messiás, ha elfogadjuk, válságot hoz az életünkbe. Ha meglátjuk és követjük őt, annyira valóságosan fel fog fordítani mindent, hogy csak egyetlen kép és egyetlen szimbólum fejezheti ki, hogy mi történik azzal, aki követi őt. Melyik ez a kép? Melyik az az egyetlen szimbólum? Hogy mi történik azzal, aki követi őt? Aki meg akarja menteni az életét, mondja Jézus, az elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért, az megmenti azt. Csak a halál és a feltámadás képe írja le, hogy mit jelent a megfeszített Krisztust követni. Az élet a feje tetejére áll. Ez az evangélium. Látjuk-e? A kérdés nekünk feszül újra, sokatszor. Látsz-e valamit? Látsz-e valamit? És végül mi a jelentősége a világos látásnak? És hogyan születik ez? Ugye a teljes és világos látást nyilvánvalóan az adhatja csak meg, aki rátette a kezét, ráköpött, és rátette a kezét a vakra. Egyszer, látok homályosan, majd még egyszer. Most már látok mindent. Ha csak részlegesen látjuk Jézust, akkor az, hogy a megfeszített Krisztusra felnyíljon a szemünk, és a belőle fakadó élete felnyíljon a szemünk, azt ugyanígy csak ő adhatja meg. Csak a Szentlélek nyithatja meg a szemünket. De tehetünk-e mégis valamit? A meggyőződésem, hogy igen, ha már látjuk Jézust, és elkezdtük őt követni, tehetünk valamit, amit ő maga mond ebben a szakaszban. Azt mondja a tanítványoknak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövesse engem. A keresztfelvétel és Jézus követése, tehát hogyha valaki Jézust követi, fel kell vennie a keresztet. E kettő összekapcsolásának az a jelentősége, hogy ha nem látod Jézust a kereszten, ha nem érted, hogy miért kell meghalnia, akkor semmit nem fogsz tudni kezdeni avval, hogy Jézus követése nem egyenes út a problémamentességhez. És nem az. Hát ha nem látjuk a kereszten Jézust, akkor csak az van bennünk, ami Péterben. Itt a messiás, az igazságosság, a szépség, sok minden megoldódik az életünkben. Probléma meg nincs. És ha jön a probléma, mi történik? Nem tudunk vele mit kezdeni, mert nem ezt láttuk Jézusban. Ezért kell látni, hogy Jézus megfeszített, és feltámad király. Aki ezt nem látja, és elkezdi Jézust követni, nem tudja elhordozni azt a feszültséget, hogy Jézust megismerve sem teljesedik be maradéktalanul minden az életében itt. Olyan mélyen, olyan elementáris erővel vágyódunk ezekre, igazság, megbékélés, szépség, spiritualitás. Akkor nem érted, hogy Jézust követni nem azt jelenti ma, hogy már itt és most eljött a messiási korszak gyönyörűséges világa, ahol csak igazságosság van, ahol szépség van, ahol együtt játszik a párduc, meg a gödölye, a főnök, meg a beosztott, szeretetik egymást, házastársak nem harcolnak soha, mindenki kimész az utcára, mindenki a nyakadba borult szeretve, köszönünk egymásnak a lépcsőházban, nem állnak melléd, eléd, bejáródra mások az autójukkal, nem fogsz velük veszekedni, hogy ezt csináltak. Akkor azt mondja, hogy ilyen nincs, mert ugye itt van már a szép új világ, ahol tényleg nem lesz ez. De hát ez még nincs itt, és ehhez kell látni a megfeszített Krisztust. Ezért a kereszt nélküli Jézus közelében nem lehet sokáig megmaradni. És ez történik közöttünk. Valaki lelkes lesz Jézusért, és elindul, de nem érti, nem fogadja magába a megfeszített Krisztust, az nem fog tudni nála maradni, mert jönnek a hiányok, a bűnök, a fájdalmak, az igazságtalanságok, és utána azt mondja, hát én nem erre fizettem be Jézusnál. És ezért, na nem így mondja, de ez a lényeg. És ezért elhidegül, elsodródik az Isten népétől, elindul, alfa, megnyílik a szeme. Szeretem Jézust, megérintett, átéltem. Jönnek a nehézségek, jönnek a küzdelmek, jönnek a hiányok az életben, nem kerek az élet, nem teljes. Vagy felveszi a keresztet, vagy pedig eldobja Jézust. Más nincs. A kereszt, ugye elsősorban a kereszt az mindaz az ellenségesség, megvetés, gyalázat bizonyos időkben, ma is csak nem itt. Hál' Istennek, üldözés, akár mártír halál, ami azért él, mert valaki Jézust követi egy olyan világban, ami Jézus gyűlöli. De ide sorolhatjuk azt is, hogy mindazt a hiányt, szenvedéset, nyomorúságot, ami abból fakad, hogy egy tökéletlen világban élünk, még nem ott, amiről Ézsaiás ér. Ez a kereszt. Mit jelent ezt a keresztet felvenni? És most már be fogom ezzel fejezni. Aki eljött eddig, hogy hogyan lát, az, hogy megnyíljon a szemem Jézusra, a megfeszítettre, ezt egyedül ő cselekszi, de ebben annyit megtehetünk, hogy felvesszük a keresztet, ahogy mondja. Mert már tanítvány, ha Jézus már megszólított, már elindultunk utána. Már félig látunk. Mit jelent felvenni a keresztet? Először is engedd, hogy a szíved, a lelked és az értelmed a megfeszített Jézusra koncentráljon. Ne akarj mindig elmenekülni. Ha botrány, botrány, ha nem tetszik, nem tetszik, légy őszinte. És újra térj vissza. Imádságban, bibliaolvasásban, könyvben, aki már úrvacsorázik, az úrvacsora átérésében. Minden a lelkedben a megfeszített Jézus Krisztusra koncentrálj. Akart megismerni. Ha nem tudod elfogadni, akkor ismerd el, hogy nem tudod elfogadni. De újból és újból térj vissza. Azt imádjuk, aki meghalt és feltámadt, és ne akarj kirépni ebből. Akár az imádságaidban. Csak úgy szólítsd meg Jézust, ha magadra ismersz ebben. Úr Jézus, aki meghaltál és aki feltámadt. Hát imádkozz így, amíg rá nem jössz, hogy ez mit jelent. Másodszor ismerd el a hiányaidat, a küzdelmeidet, a vétkedet, mint azt, ami kereszt. Ismerd el, hogy nem jó az a kapcsolat, hogy nem gyógyult meg, hogy nem olyan ez a világ, aminek látnak, hogy igazságtalanok velem a munkahelyemen, itt, ott, hogy igazságtalan ez az ország. Ismerd el, vadd be, ezt érzed, ismerd el. Aztán harmadszor fogd ezt a két dolgot, az elismert hiányt, fájdalmat, keresztet, és a megfeszített Krisztust, és kösd össze a lelkedben. Kösd össze. Hogy ez nem független tőle. És az a Jézus, akit követek, az nem független ettől. És kössed össze. Vidd elé. Ezt élem át. Ilyen ez a világ. De Uram, te meg az az Isten vagy, aki meghaltál a kereszten ezért a világért. És én nem akarom ezt nélküled megélni. Veled együtt akarom. Hozd más szóval a megfeszített Jézus jelenlétébe azt, ami nehéz. És ha ezt megtetted, megy egyszer. Vedd fel a keresztet. Itt jön az a lépés. Öleld magadhoz a problémát. Ne elutasítani akart, ne eldobni akart. Öleld magadhoz. Igen, ezzel élek. Ezzel követlek. Mert te meghaltál ebben a világban. Mert ez a világ, ez megromlott. De te feltámadtál. És nekem van reménységem, és ezért magamhoz tudom ölelni azt, ami hiány, ami fájdalom, ami rossz, ami a kereszt. És akkor ötödször megtörténik a csoda. Megtörténik a csoda. Amint Jézussal felveszed a terhet, könnyebb lesz, mint amíg el akartad utasítani, és le akartad tagadni. Amint Jézussal felveszed ezt a terhet, és keresztként éled meg, és összekötöd a megfeszített Jézussal, abban a pillanatban sokkal könnyebb lesz, mint amíg ki akartad tenni az életedből. Mert egyszer csak egy olyan közösségbe kerülsz a megfeszített Krisztussal ezen a ponton, amit soha át nem éltél, és soha át nem élhetsz, amíg a dolgok rendben mennek. Közhely szinte minden igazi növekedés az Istennel való kapcsolatban. Az igazi nagy fordulópontok nem a legfényesebb napokon történnek, hanem a legnehezebb dolgokon keresztül. Csak a kibomlik előtted a nagy paradoxon, aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. És aki elveszti az ő életét, én értem, az megmenti azt. És lehet, hogy nem érted utána, hogy működik, de már látod. És ha valaki megkérdezi tőled, látsz-e valamit, akkor azt mondod, nem tudom, hogyan lehetséges. Nem tudom, hogy hogyan adjak eléggé hálát érte. És nem tudom magamban tartani a kitörő örömet. De most már el tudom mondani. Igen, már látok. Amen.
Imádkozzunk. Drága Atyán, köszönjük, hogy adtad értünk a Te fiadat. Köszönjük Neked azt, hogy készülhetünk arra, hogy egyszer elküldted erre a földre, hogy volt egy első karácsony, amikor megszületett a Te fiad erre a földre, és felvette ezt a húsvér emberi testet. És köszönjük, hogy azért jött a földre, hogy megmentsen, hogy megváltson minket. Köszönjük, hogy ezt az utat választottad, és hogy nem rejtetted el a Te ítéletedet és haragodat, Urunk, és megmutattad, hogy Te gyűlölöd a bűnt. Megmutattad, hogy Te igazságos vagy, és nem maradhat a bűn büntetés nélkül. És köszönjük, hogy megmutattad azt, hogy neked igenis ítéleted van a bűn felett és a világ felett. És köszönjük, hogy a te fiadat adtad ezért. Köszönjük a keresztet, és köszönjük azt is, hogy feltámasztottad a fiút, és megmutattad emellett azt is, hogy bűnbocsátó Isten vagy, hogy kegyelmes atyánk vagy, és nem hagysz minket elveszni. Urunk, be kell vallanunk előtted azt, hogy tényleg nem látunk, hogy vakok vagyunk, és sokszor addig jutunk el, hogy látjuk az embereket, mint fákat, ahogyan az a vak látta, és valamit értünk, valamit érzünk, de a lényeg marad el. És kérünk téged, hogy add a te kegyelmedet és segítségedet az életünkbe, hogy meglássuk és elhiggyük Krisztust, aki megfeszítetett értünk és feltámadt, és tudjunk mindig jönni a kereszthez, és megérteni azt, amit te végezni akarsz bennünk. Formálj át minket, vedd el kérünk a mi vakságunkat, gyógyíts meg bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy lehetünk veled őszinték, és megvallhatjuk azt is, hogyha még ott tartunk, hogy nem értünk semmit. Ha megvallhatjuk a hiányt előtted, megvallhatjuk a vágyainkat, az álmainkat arra, hogy szeretnénk, ha rendben lennének a dolgok. Urunk, jövünk most hozzád, és hiszem, hogy látod egyen-egyenként a szívünket, látod, hogy mi van bennünk, mik a kérdéseink, mik a kétségeink, mik a hiányaink, és azért kérünk most téged egy szívvel, Urunk, hogy hadd találjunk választ a te keresztednél. Hadd találjunk gyógyulást, beteljesedést és változást te nálad. Hozzuk eléd azokat, Urunk, akik a környezetünkben küzdenek. Küzdenek saját magukkal, félelmeikkel, fájdalmaikkal, megoldhatatlan kérdéseikkel. Imádkozunk a családjainkért. Adj békességet nekünk. És imádkozunk azokért, akik betegek közöttünk, hogy hozz gyógyulást nekik. Imádkozunk azért, akik megkötözöttek, hogy hozz szabadulást. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, hogy hozz vigasztalást. És imádkozunk a református gyülekezeteinkért is, Urunk, hozz megújulást és ébredést, mert nagyon nagy szükség van rád. És az egész nemzetünket hozzuk eléd, Urunk, hogy minél többen eltalálhassanak te hozzád, és megértsék a keresztnek a titkát. Légy velünk ebben az adventi időszakban. Vedd el az egyik legnagyobb ellenséget, a rohanást és a kapkodást, kérünk, és ott, hogy megértsük és befogadjuk azt, amiről ez az egész ünnep szól. Vagy magadhoz közel, a te szent lelked ereje által. Hallgass meg minket, atyánk, Jézus érdeméért kérünk, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.